A mi segítségünk és nagypénteki ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük, drága testvérek, nagypénteki énekünket, a 219-es éneket kezdő énekül. A 219-es énekünk így kezdődik. Lelkem, nézz a Golgotára, Jézusodnak nézz fejét. Hallgassuk meg, drága testvérek, Jézus szenvedés történetét a Márk leírása szerinti változatban. Olvasom a Márk evangéliumának a 15. részéből, a 15. verstől kezdve következő részt. Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítsék. A vitézek pedig elvitték őt az udvar belső részébe, ami az őrház, és összehívták az egész csapatot, és bíborba öltöztették őt, és tövisből font koszorút tettek a fejére, és elkezdték őt köszönteni. Üdvözlégy, zsidók királya! És verték a fejét nátszállal, és köbdösték őt, és térdet hajtva tisztelték őt. Mikor pedig kicsúfolták őt, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, és kivitték őt, hogy megfeszítsék. És kényszerítettek egy mellettük elmenőt, bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, Alexandernek és Rufusnak az atyát, hogy vigye az ő keresztjét. És vitték őt a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhásbort adtak néki inni, de ő nem fogadta el. És megfeszítvén őt, elosztották az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Volt pedig 3 óra, amikor megfeszítették őt. Az ő károsztatásának oka pedig így volt fölébe írva: a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. És beteljesedett az írás, amely azt mondja, a bűnösök közé számláltatott. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván és mondván, ha, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is, csúfolódván egymás között, az írástudókkal együtt mondták, másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazták őt. Mikor pedig 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván, éli, éli, lama sabachthani, ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek pedig meghalván ezt, és az ott állók közül azt mondták, ímé Illést hívja. Egy ember pedig odafutamodott, és egy szivacsot megtöltvén ecettel, és azt nátszára tűzvén inni adott neki, mondván, hagyjátok el, lássuk, ha eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátotta lelkét. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Isten beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Csendesedjünk imára. Teremtő Istenünk, megváltó édesatyánk, olyan döbbenetes számunkra újra és újra szembesülni a Krisztus szenvedés történetével és érthetetlen halálával. Istenünk, nem tudja a jóérzésű ember hova tenni azt a sok-sok gonoszságot, ami körülvette az ártatlan Isten fiút. Azt a gyalázatot, amivel illette a szentet és a tisztát, a bűnöskező ember. Istenünk, olyan különös csoda és érthetetlen az a szeretet, amivel te ezt a nagy áldozatot engedted végbe menni. Azért, hogy legyen számunkra mentség, azért, hogy megtarthassunk az örök életre, azért, hogy végérvényesen megbéküljön az ellened lázadó, bukott ember az ő Istenével, az ő atyával. És megtörténjék az a nagy kiengesztelődés, amire oly nagy szüksége van a bűntől terhelt léleknek. Köszönjük Istenünk, hogy ezt Jézus Krisztus áldozata árán lehetővé tetted számunkra, és nem marad más nekünk csak az, hogy bűnbánó lélekkel térdet hajtsunk a mindenség Ura előtt, akié a hatalom menjen és földön, aki legyőzte ős ellenségünket, a halált, és aki a kígyó mérgét kihúzta a mi életünkből. Köszönjük hálaadással, hogy ezáltal lehet nekünk bocsánatunk, békességünk, örök életünk és okunk az ünnepre és arra az örömre, ami átsegít minket a mennyei dicsőség teljességébe. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 444-es énekünket. A 444. éneket énekeljük, mind a 4 verset. Az első vers így kezdődik, ó Úr Jézus, mennyi bánat, mennyi sóhaj száll utána. Thank you. Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvérek, a Márk evangéliumának 15. részéből, a 22-től 28-ig terjedő versekből. A Márk evangéliumának 15. részéből a 22-től 28-ig terjedő verseket hallgassuk csendes lélekkel. És vitték őt a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhás bort adtak néki inni, de ő nem fogadta el. És megfeszítvén őt, elosztották az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Volt pedig 3 óra, mikor megfeszítették őt. Az ő károsztatásának oka pedig így volt fölére felírva, a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felül. És beteljesedett az írás, amely azt mondta, a bűnösök közé számláltatott. A bűnösök közé számláltatott. Jézus elfogták, átadták, elvitték, halálra ítélték, és végül Jeruzsálem kapuin kívül vitték. Kivitték a Golgota hegyére, ami koponya helyét jelent. Különös hely volt ez. Jeruzsálem kapuin kívül az a kivégző hely, aminek a domb formája hasonlított egy koponyához, de amit azért is nevezhettek el koponya helyének, mert hogy a kivégzetteket ott hantolták el, sokszor eléggé felületesen, hogy később a vadállatok kikaparják őket, és bizony kiki bukkanjon a földből egy-egy csupasz emberi koponya. Ilyen helyen végezte az Isten fia. Különös hely ez. A falon kívül, a Szentváros életterén kívül, a halálra szántak dombja. Jeruzsálem megvetett szemét dombja. Ahova azokat vitték ki, akikre már nem volt szükség. Mint ahogy mi kidobjuk a szemetet hétről hétre, amire már nincs szükség. Hogy vigyék ki a városon kívül a szemét dombra. Nos, ez történt az Isten egyszülöttjével. Úgy, ahogy ő jósolta, ahogy elmondta a gonosz szőlőmunkások közismert példázatában, hogy miután több próbálkozása volt a gazdának, küldve egy-egy szolgáját, hogy adjanak a megbízott munkások az ő saját szőlőjének a terméséből valamennyit a gazdának is, sorba megverték, némelyeket megöltek, és akkor itt tanakodott magában a gazda, elküldöm az én egyetlen fiamat, hát ha azt megbecsülik. Aztán kiterült a Jézus példázata szerint, hogy nem becsülték meg, hanem megfogták, megölték, és a szőlőn kívül dobták. Ezzel a példázatával Jézus előre elmondta, hogy mi fog történni vele. Kérdezhetnénk, ilyen naív az isteni szeretet? Ilyen naív, ami mennyei atyám? Arra számít, hogy a gonosz emberi kezek között túléli az ő egyszülött fia? Való igaz, sokszor úgy tűnik, hogy a szeretet naív, hogy a szeretet nem számol a gonoszság erejével. Hogy a szeretet akkor is szeret, és akkor sem szűnik meg működni, amikor a gonoszság teljesen összefog ellene. Mert tudja, ami mennyei atyánk, hogy a bűn, az emberi gonoszság egyedül csak az érthetetlenül áradó és partalanul ömpölygő isteni szeretet által győzhető le. Hiába szegez bosszút a korábban elszenvedett gonosz sérelemmel szemben az ember. A gonoszság mindig csak gonoszságot fog szülni, a bosszú pedig mindig vér fog ontani. Csak az isteni szeretetnek van ereje gátat vetni annak a pusztító gonoszság áradatnak és bosszú hadjáratnak, amiben belekeveredik minduntalan, az oktalan ember. A Golgotán ez történik. Az isteni szeretet megy, akár meghalni is, azért, hogy végül föltartóztassa azt a borzalmas gonoszság sorozatot, aminek áldozatává lesz sokszor az ember. Inkább vállalja Isten, hogy áldozatú legyen az ő egyszülöttje, csak hogy mi megmeneküljünk. Ahogy egy hátborzongató, valós amerikai történetben olvassuk, egy olyan vasúti váltó kezelőről, akinek az volt a feladata, hogy a Mississippi folyón levő vasúti hidat időnként fölemelje egy hatalmas emelő fogaskerekes szerkezettel, hogy áthaladjanak a hajók alatta, és utána meg visszaengedje, amikor jön a vonat, hogy áthaladhasson a hidon. Egyszer, miután fölemelte a hidat, elment nyugodtan ebédelni. Aközben nem figyelt oda, hogy a velevitt kisfia elkezdett játszadozni, és meghallja ebédelés közben az express vonat füttyét. És akkor kap észbe, hogy nincs leengedve a hit. És rohan eszeveszetten a leengedő karhoz, de közben észreveszi, hogy a kisfia beesett játszadozva a fogaskereke közé, és beszorult a lába. És átvillan az agyán, hogy oda kéne futni és kimenteni a gyereket, de akkor nem lesz idő leereszteni a hidat. És akkor odapusztul a 400 utasa a gyorsvonatnak. És egy perc töredék alatt tudta, hogy mit kell tennie. Egyik kezével eltakarta a szemét, a másik kezével hirtelen megnyomta a leeresztő kart. Idejében leereszkedett a híd. A vonat akadálytalanul, simán áthaladt a hidon, miközben ő nézte az utasokat az ablakon át. Egyik gondtalanul újságot olvasott, a másik kávézott, a többiek csevegtek, egyik se figyelt oda a vasúti őrházra, egyik se vette észre, hogy miért sír e kezelő. És döbbenten kiáltotta bele a fájdalmát a zakatoló vonat zajába. Emberek, feláldoztam a fiamat helyettetek. Nem törődtök vele? Ó, hányszor így megy el ma is a világ, a nagypénteki esemény fölött. Emberek, feláldoztam a fiamat helyettetek. Nem törődtök vele? Mennyi zenevona, mennyi csetepaté, mennyi emberi tülekedés, mennyi érthetetlen gonoszság történik még a Krisztus halála napján is. Ma is, mint akkor, az első nagypénteken. Amikor nem észlelték, hogy az Isten egyszülöttje, az Isten szentje, a megbékélés szóvivője van közöttük. Amikor azt mondta a kihallgatása során, hogy az este hallottunk róla, Kajafásnak, hogy én vagyok Krisztus az áldott Isten fia. Akkor nem hitték. Nem fogadták el. Nem hajoltak meg előtte. Kigunyolták. Isten káromlónak nevezték. Félreismerték. És halálra adták. És viszik. Viszik ki a koponya helyére. És útközben egy irgalmas asszony kéz egy mirhás bort nyújt neki. Talán azt mondva, igyál, fiam, ebből nem fog úgy fájni. Kábítószer. Ó, hányszor ezt kínálják, sokszor ma is. Szenvedésre, csalódásra, magányra, fájdalomra, kétségbeesésre. Igyál, fiam, felejts, nem fog úgy fájni. A veszteség, a magány. Tele van ez a világ ma is ilyen pótszerekkel. Alkohol, kábítószer, idegnyugtatók sokasága. Nem csoda, hogy ma már sok ember alkoholfüggő, kábítófüggő, gyógyszerfüggő. Mert valahogy valamiként el kell kábítani az ember magát. El kell kábítania azt a fejet, amelyik tele van zakatoló gondolatokkal és nyugtalan érzésekkel. De mit olvasunk Jézusról? Ő nem fogadta el. Ő nem fogadta el. Ó, ha gondolna az a sok-sok megkísértett ember erre a jézusi mozdulatra, amikor úgy visszautasítja, akár a jó szándékkal felkínált kábítót is, akkor visszautasítaná sok-sok ember ma is a mámor poharát, a kábítót, vagy a sokszor mértéktelenül magához vett idegnyugtatók sokaságát, mert azok nem hoznak megoldást. Jézus tudatosan akarta végig szenvedni azt, amit érettünk vállalt. Ezért öntudatosan harcolja végig azt a borzalmas kínhalált, amit felvállalt helyettünk. Azt olvassuk, hogy mint egy, mikor kivitték, megfeszítették, elosztották az ő ruháit, és sorsot vetettek azokra, ki mit kapjon. Ekkor 3 óra volt, amikor megfeszítették őt. Ez a mi mostani időbeosztásunk szerint reggel 9 órát jelent. A zsidó napot ugyanis reggel 6-tól kezdték számítani. Reggel 9 óra volt ekkor. Akkor megfeszítették őt, és elosztották az ő ruháit, és sorsot vetettek azokra, hogy ki mit kapja. Reggel 9 óra. Mondhatni, itt megállt az idő. Hiszen olyan hallatlan dolog történt akkor, ebben a pontosan meghatározott időben, amit azóta sem tud elfelejteni a világtörténelem. Amikor, ahogyan Tóth Árpád költőnk fogalmazta, az ember megölte Istent. És lett az ember az Isten véreskezű gyilkosa. Mi döbbenet ez? A világirodalom tele van e jelenetnek a leírásával. Sokszor olyan töredező, olyan gyenge emberi szavakkal próbálja leírni, hogy mi is történt ott. Zeneművek sokasága született. Köztük egyik leghíresebb a Máté passiója Bachnak, aki mikor e hatalmas műnek a végére ért a dolgozó szobájában, ráborult sírva a kottáira. És éppen ebben a pillanatban lépett be a szobába a felesége, és kérdezte, hogy mi a baj, Jánosom? Az ember megölte Istent? Oly mély megrendülés vett erőt ezen a híres zeneköltőn, hogy nem volt elég, hogy beleírta az ő fájdalmát, szenvedélyét ebbe a híres Máté passióba, hanem ő maga is sírni tudott férfi létére, e fölött, az érthetetlen dráma fölött. hogy az ember megölte Istent. Bizony nem lehet ezt igazán kifejezni, nem lehet ezt megfogalmazni emberi szóval, csak töredező szavakkal. Talán Pál apostolnak a Szentlélek közreműködésének a csodája folytán sikerült úgy beszélnie a Krisztus haláláról. Olvassuk. Mintha a hallgatók szemei előtt feszítettek volna meg. Mint akik látták maguk előtt megtörténni azt, amiről itt beszél a Krisztus szenvedésének és halálának a története. Ismerős a kultúrtörténetnek az a jelentős mozzanata, amikor a 18. században Zinzendorf gróf, ez a nagy művész pártoló, gazdag ember, egyszer egy képtárban földbe gyökeredett lábakkal áll hosszú órákon át egy festmény előtt. Már záróra lett, minden látogató eltűnt, és a teremőr figyelmeztette a grófot, hogy uram, záróra. Akkor kapott észbe, mert egyszerűen úgy belemerült a Krisztus haláláról festett műnek a szemlélésébe, nem tudott onnan tovább menni. És ez a nap jelentette Zinzendorf gróf életében az ő megtérését. Mert oly mély megrendüléssel élte át, hogy érettem, helyettem és miattam van ő ott a kereszten, hogy ennek nyomán egy egész nagy lelki megújulási mozgalom támadt az ő birtokát, ami majd aztán határokon túlra csapott, ma is ismerős ugye az útmutató, a német lózunk ennek magyar változata, ami szerint olvassuk sokan mi is a Bibliát naponta. Ennek a lelki nagy megújulásnak a gyümölcse ez is. Mert valaki nagyon komolyan vette azt, hogy Krisztus helyettem, érettem és miattam feszítetett meg ott a Golgotai kereszten. Döbbenetes, ahogy itt olvassuk sorba az eseményeket, Márk evangélista tömör megfogalmazásában. Mindegyik vers egy ószövetségi jövendőlésnek a szó szerinti beteljesülése. Az is, hogy nyírhásbort adtak neki. A 69. Zsoltár 22. versének a beteljesülése. Aztán a következő vers, hogy megfeszítvén őt, elosztották az ő ruháit és sorsot vetettek azokra, ez egy másik Zsoltárnak a beteljesülése. A 22. Zsoltár 19. versében volt ez megjövendőre. Köntösömre sorsot vetettek. Egy lelkipásztor magyarázta el egy döbbenetes élményét. Egy módos, idős, magyar gazdához hívták. Évtizedekkel ezelőtt történt ez. A rokonok. Mert hogy haldoklik az öreg, és urvacsorát kíván. A lelkész elment, a rokonok fogadták, betuszkolták a lelkészt az öreg szobájába, majd bezárták az ajtót, ők pedig kívül maradtak. És miközben elkezdi az urvacsorai szertartást a lelkész, egyre nagyobb lárma hallatszik odakintről. És a lelkész megáll, és megkérdezi az öregtől, hogy mi történik odakint? Mi ez a nagy lárma? És az öreg tört hangon válaszol, a vagyonomon és a ruháimon osztoznak, tiszteletes úr. Szó szerint történik ez nem egyszer, ma is. És az Isten fiával megtörtént, hogy ne történne ez meg az ember fiával? Lám még ebben is sors közösséget vállal azokkal, akiknek a vagyonára vásik a fog a rokonok részéről. Hunja már le az öreg a szemét, hogy utána oszthassuk a vagyont. Bizony, hány és hány ilyen esetben kell megtapasztalni ma is ezen a világon azt, hogy Jézus Krisztus egy ilyen tekintetben is közénk számláltatott, ahogy a másik jövendőlést mondta az Ézsaiás könyve szerint, hogy a bűnösök közé számláltatott. Az a Jézus, aki beállt a bűnösök közé megkeresztelkedni, mikor a Jordánnál megjelent, mikor elkezdte a földi hivatalos szolgálatát. Tudjuk, hogy keresztelő János akkor tiltakozott Jézus eme szándéka ellen. Hogy hát te jössz én hozzám, nekem kellene megkeresztelkednem általad. Mit kereselte a bűnösök között? Ott volt a levegőben keresztelő Jánosnak ez a kérdése. És Jézus földi szolgálatának első napjától beállt a bűnösök közé. Hogy utolsó pillanatig a bűnösök közé számláltatva együtt érezzen velünk, bűnösökkel. Akiről majd később azt mondta keresztelő János, hogy azért jött, hogy elvegye a világ bűneit, úgy, mint az Isten bárány. Íme az Isten bárány, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Nyilván ezért van nekünk reménység. Mert hogy amikor Jézus Krisztus két rablók közé megfeszítették, akkor teljesedett be igazán az írás, hogy a bűnösök közé számláltatott. Azért, hogy rádöbbenjünk, hogy ott, akik a kereszt alatt akkor voltak, akár csak bámészkodók, akár gunyolódókként, vagy akár, mint Jézushoz közeliek, akiknek összetört a szívük annak láttán, hogy mi történik az ő mesterükkel, vagy netán éppen a Mária szívével, ugye, aki a fiát látta a kereszten borzalmas kínhalában kimúlni. Mindegy, hogy melyik csoporthoz tartoznánk. A lényeg az, hogy közünk számláltatott. Hogy ismerjem fel magamat abban a bűnös emberben, akiért eljött maga Jézus Krisztus. Egyik evangéliumi író írja le azt, hogy álmomban láttam a megváltót. Háta le volt mesztelenítve, egy katona már felemelte a rettenetes korbácsot, hogy lesújtson vele. Felpattantam, és megragadtam a karját, hogy visszatartsa. Amikor ezt tettem, a katona döbbenten megfordult, és rám nézett. Ahogy az arcába néztem, felismertem önmagamat. Igen, ha eddig eljutunk a bűnbánatban, a Krisztus előtti töredelemben, hogy felismerjem bűnös önmagamat, aki szintén hajlamos lennék korbácsot emelni rejá, kigunyolni őt, szembeköpni őt, arcul ütni őt, mert jaj, de hányszor megtesszük mi ezt egymással. És annyira azonosul a bűnös bukott emberrel, hogy mindezt vele tesszük meg, mikor egymás ellen ilyesmit követünk el. Felismerni önmagamat. Azt, akiért jött. Azt, akiért meghalt. Mert nem csak azért a két rabló gyilkosért halt meg, akik közé felfeszítették. Akik azt mondták, hogy mi méltán halunk meg, mert ők olyasmit követtek el, ami halálbüntetést érdemelt. Hanem mindnyájunkért. Mert akkor sem, ha nem raboltam és nem öltem, mégis a bűnöm büntetéseképpen én azt érdemeltem volna, amit Jézus kapott a keresztre. És mindez helyettem szenvedte azért, hogy én mehessek szabadon, úgy, ahogy olvastuk az első igeolvasásból, mint Barabás, akinek további életét végig kísérhette az a gondolat, ami mint egy referénszerűen visszatérhetett a szívem élén, hogy az az ártatlan Isten fiú az érettem és helyettem ment a keresztre, hogy én szabad legyek. És hogy éljek ezután más életet, neki szentelt, alázatban, szelítségben, szeretetben és áldozatkészségben teljes életet. Mert csak így érdemes, és csak így méltó ez azokhoz, akik ezt a tövis koronás királyt a magukénak vallják. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 214-es énekünk első három versét. 214-es ének így kezdődik. Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztus önkéntes áldozata árán szereztél nekünk új életet. Köszönjük azt a bocsánatot, ami a Golgotai keresztről árad azóta is. Köszönjük, hogy imádkozni tudott az őt fölszegező ellenségeiért is, mentegetve őket a te színed előtt, hogy nem tudják, mit cselekesznek. Valóban nem tudták, hogy az Isten fiát, az ártatlan szentet feszítették meg, és dobták ki Jeruzsálem szemétdombjára, mint hasznavehetetlen útban levő tárgyat. Istenünk, bocsáss meg, amikor ilyen tárgyként kezelünk téged, vagy amikor csupán emberi kívánságaink, vágyaink kielégítőjeként akarunk beállítani téged a magunk szolgálatába. Amikor mi akarjuk megmondani neked, akár dirigálva, vagy rád parancsolva, hogy mi jó nekünk, és mit tegyél érettünk és velünk. Köszönjük neked hálaadással, hogy Jézus Krisztusnak adatott a hatalom menjen és földön, és az ő uralma alá kell nekünk besorakoznunk azért, hogy a mi életünk öröme teljes legyen, hogy a mi békességünk ne törjön össze, és hogy földi létünk csupán előszobája legyen annak az örök életnek, amit ő vére árán szerzett meg nekünk. Istenünk, áld meg további készülődésünket a húsvét ünnepére, hogy bűnbánatban, igazi töredelmes alázatban érkezzünk a bocsánat asztalához, és részeseljünk mindnyájan a felszabadító szóban, abban az örömhírben, hogy elmehetünk, úgy, hogy többé ne vétkezzünk, mert megbocsátattak bűneink. Köszönjük neked, Atyánk, hogy rád bízhatjuk a szenvedőket, a magányos lelkeket, az összetört szíveket. Rád bízhatjuk a hitükért üldözött testvéreinket, légy irgalmas hozzájuk. Tartsd erősítben őket, hogy meg ne tagadják a te nevedet. Készítsd, Urunk, a mi szívünket az ünnep teljességére, veled való közösségre, és könyörű rajtunk, hogy a mi ünneplésünkbe ne keveredjen bele a bűn, és ne roncsa azt meg. Köszönjük hálaadással, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, Atyánk, és meghallgatod a mi imánkat. Amen. Csendes imádságban álljunk az Úr elé. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod a szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, ma este 7 órakor lesz bűnbánati istentisztelet. Szeretettel várunk mindenkit. Holnap nagy szombat este pedig már 6 órai kezdettel lesz az istentiszteletünk. És ahogy hirdettük, vasárnap, húsvét első napján délelőtt 2 istentisztelet lesz. 9-től és 11-től mind a kétszer úrvacsora lesz. Most áldásra készülve énekeljük a 443-as éneket, mindkét verset. 443-as ének így kezdődik, én nem tudom, miért szeretett úgy minket. Yeah.
Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.